Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntelek titeket. És Úr Jézus Krisztus, köszöntelek téged, aki hitem szerint ezt az igét is ihletted, és az én szívem jól tudja, hogy nem csak azért bocsájtottad ki a te igédet, hogy tanítson bennünket, hogy világosságot hozzon nekünk, hanem azért is, hogy amikor te beszélsz, amikor te szólsz, amikor te megfogalmaztad, amikor te kinyilatkoztattad, és amikor most itt elhangzik, hiszem, hogy te erőket ítélsz meg. Hiszem, hogy a te beszéded, mint kétélű kard, a levegőeket is átjárja, hogy szabadulást szerezzen nekünk. És hiszem azt, hogy fölbátorít bennünket, hogy mellé álljunk a te ítéletednek, hogy odaálljunk, hogy megtörténhessen az, amit te elterveztél. Amen. A mai igei üzenet hátterében is a 2019-es évnek, ennek a ciklusnak, szakasznak az igéje van, Kolossé 3:10. Felöltöztétek az új embert, aki naponta megújul a teremtőjének a képmására. Ez egyértelműen kifejezi Istennek a szándékát. Mégpedig azt, hogy ami egyszer valamikor megtörtént az életedben, meg az enyémben, az minden nap történjen meg. Erről szól ez az ige. A mai ige üzenet címe bizalomváltás. Stratégiaváltásról már beszéltem jó néhányszor. Ma a bizalomváltásról szeretnék beszélni, és azt gondolom, hogy mire a végére érünk, addigra ki fog derülni, hogy mi is a célja ennek az üzenetnek. Az alapige, a zsidókhoz írt levél, 10. része, 35. és 36. verse. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Valamilyen bizalomról beszél itt az Isten igéje, felhívja a figyelmünket, hogy vigyázzunk, hogy el ne veszítsük. Mert állítólag ez a bizalom, ennek a bizalomnak az a szerepe, hogy álhatatossá tesz, és emiatt majd Istennek az ígéretei meg fognak valósulni az életünkre nézve is. És tulajdonképpen azzal azt célzom meg, ezzel az ige üzenettel, hogy egy olyanféle bizalomra is szeretnék rámutatni, ami bibliai értelemben bizalmatlanság. Egy olyanféle bizalomra, ami távol tart attól, hogy azzá formálódjak, aki vagyok az újjászületés által, és aki lehetek Jézus Krisztusban. Úgyhogy ennek az ige üzenetnek az alcíme a küldött bizalma. Úgyhogy a kérdés az, vajon milyenféle bizalom az, ami átformál, küldötté tesz, a teremtőm képmásává, az alkotom képmásává fog tenni engem. Először is nézzük meg azt, hogy mit ért a Biblia. Azt mondom, hogy van olyan bizalom, ami bibliai értelemben nem bizalom. Akkor nézzük meg, hogy mi az a bizalom, ami bibliai értelemben bizalomnak számít. Nem is kell lapoznom, az én Bibliámban ugyanezen az oldalon van. Zsidókhoz írt levél 11. rész, első vers, és annak is az első felét fogom elolvasni. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. Tehát, mi a hit? A hit egy bizalom. Azt mondja ez a néhány szó, hogy úgy következik ez, hogy Istentől megértek valamit, és mint egy világosság, mint egy virradat, mint egy életrekelés, mint egy felébredés. Megértek Istentől valamit, reménység születik bennem, és ez a reménység, ez az, hogy belekapaszkodok abba, amit az Isten mondott. Ugye, mint egy horgony, kapaszkodok ő miatta, aki mondta, mert megértettem valamit, és ez felbátorított engem, kapaszkodok. Na, ez a reménység. És azt mondja itt ez a gondolat, hogy a bizalom pedig a reménységhez kapcsolódik. Ha a Károli fordítást olvastam volna, akkor úgy fejezi be ezt a mondatot, hogy a remélt dolgok valósága. Megértettem valamit Istentől? Aha, leesett a tantusz, világosság lett, belekapaszkodtam, és elkezdem valóságként kezelni azt, amit megértettem Istentől. Olyanféle módon kezelem valóságként, hogy megmozdulok. A bizalom megmozdít, mert megértettem, mert kivirradt, mert fölkelt bennem valami, és tudom, hogy valami van, ami még nem valóság itt, ha szétnézek, de én már valóságként kezelem, és elkezdem áthozni ide azt, ami itt még nincs. Na, ez a bizalom. Ez a bizalomnak a szerepe. A bizalomnak a szerepe az, hogy valósággá tegyem azt, amit az Isten mondott, és elkezdtem benne reménykedni. Isten akaratát, az ő terveit a nem láthatóból a bizalom fogja áthozni, hogy valósággá legyen itt, az én életemben és köztünk. Nézzük egy példát. Ábrahámról azt írja az ige, hogy Ábrahám pedig reménység ellenére reménykedve hitte, hogy amivel az Isten őt megbízza, ha azt csinálja, akkor az valóság lesz. És mit csinált Ábrahám? Kint a pusztába, a hót száraz földre, ahol nem tudom mióta nem volt eső, elkezdte a magot szórni. Reménység ellenére, így kell érteni, csak reménység volt, az Isten mondott valamit, nem látott semmit, de az ő ígéretébe belekapaszkodott, és mert bízott is benne, elkezdte csinálni, amit tudta, hogy csinálnia kell. Na, ez a bizalom. Ez a bizalomnak a szerepe. Ez különbözteti meg a reménységet a bizalomtól. És miért tette? Mert bízott abban, aki az ígéretet tette. Tudta, hogy aki az ígéretet tette, az hűséges. És tudjátok, hogy mi történt? Meglátta azt, amit az Isten ígért neki. Azért, mert nem csak megértette, és nem csak reménység kelt föl benne, és kapaszkodott bele, hanem a bizalom megmozdította őt, hogy megcsinálja, amit meg kell tennie, amit meg kellett tennie neki. Bibliai értelemben, ugye most azt keressük, bibliai értelemben ez a bizalom. A bizalomnak ez a szerepe, és a bizalomnak itt van a helye. Itt reménység és bizalom. A bizalom a nem látható dolgok valósága. Aztán nézzük meg Jézust. Jézus folyamatosan és naponta felkelt azzal a belső motivációval, szerintem nagyon sokszor elmondta a szájával is, kimondta, fölállt szerintem sokszor, és azt mondta, hogy itt vagyok, hogy az akaratodat teljesítsem, Istenem. Itt vagyok, hogy értsek tőled, hogy belekapaszkodjak, és valósággá létezővé tegyem azt, amiről te azt mondtad, hogy azt akarom, hogy meglegyen, és még nincs ott. Na, bibliai értelemben ez a bizalomnak a szerepe. Én nagyon sok embert ismerek, aki bízik Istenben. Olyanokat is, akik járnak gyülekezetbe, olyanokat is, akik járnak templomba, Olyanokat is, akik nem járnak se gyülibe, se templomba, de bíznak Istenbe. Nemrégen találkoztam egy jó darab asszonnyal, és hát nem közülünk való, nem jár se gyülibe, se templomba, de bízik az Úr Jézusba. És néhány dolgot úgy elmondtam neki az egészségét illetően, hogy jó lenne figyelembe venni, ha már bízik Istenben, mint isteni törvényszerűségek, amik bele vannak helyezve az életünkbe, ő nagyjából úgy él, hogy ami jól esik, azt teszik, meg akkor mozog, meg úgy. Tehát ez a kiinduló pont, és hát mondta, hogy ő bízik az Úr Jézusba, hogy meg fogja őt tartani. Én meg mondtam neki, hogy azért szerintem nem sokáig fogja megtartani. Tudjátok, azért, mert vannak például biológiai törvényszerűségek, amiket Isten helyezett belénk. És ha bízok benne, ha bízok Istenbe, akkor elkezdem azt megkeresni és megcsinálni. De hát az Isten olyan jó, hogy én bízok benne, hogyha nem azt csinálom, amit kellene, akkor is az lesz a következménye, mintha azt csinálnám, amit tennem kéne. Mert az Isten olyan jó, és áldom az Urat, aki meg fog engem tartani. Na, ez az a bizalom, ami bibliai értelemben nem bizalom. És hadd kérdezzem meg, hogy amikor szétnézel magad körül, milyen bizalmat látsz? Milyen Istenbe vetett bizalmakat látsz? Bibliai értelembe vett bizalom, vagy bibliai értelembe nem bizalomnak számító bizalom? Szívesen megkérdezném, hogy melyikből látsz többet? Meg is kérdezem. 50% fele-fele. Hogy ítéled meg? Magad körül melyikből látsz többet? Hát többet, most akkor lehet jelentkezni, többet látok abból, aki bibliai értelemben bízik Istenben. Én is így gondolom. Senki nem emelte fel a kezét. Tehát ezek szerint 50%-nál kevesebben bízunk, vagy bíznak bibliai értelemben Istenben. És majd kérlek téged, amikor holnap reggel belenézel a tükörbe, akkor majd ítéld meg, vizsgáld meg magad is. Sőt, lehet, hogy holnap reggel se kell megvárni. Van-e szükség bizalomváltásra az életemben, az életünkben, akár itt közösségi szinten, a gyülekezeti életünkre nézve is? Nézzünk meg néhány bibliai példát arra a bizalomra, ami a Biblia szerint nem bizalom. Mostanában többször beszéltünk a laodiciai gyülekezetről. Ugye, akire senki nem foghatta rá, hogy nem hívő. Olyan emberek jártak oda, senki nem foghatta rájuk, hogy nem hívő. Nagyon becsületes, tisztességes állampolgárok és hívő emberek voltak, mert bíztak Jézus Krisztusban, ugye újszövetségi gyülekezet, mert bíztak Jézus Krisztusban, jártak gyülekezetbe, és élték azt a jó hívő életet, hogy senki nem mondhatta rájuk, hogy nem bíznak Istenbe. És úgy látjuk, hogy Jézus Krisztus pedig a gyülekezet ura kívül van, mintha ő azt mondaná, hogy ti bizony azt gondoljátok magatokról, hogy bíztok, és nem vizsgáljátok meg, és nem nézitek meg, szerintem egyáltalán nem bíztok bennem, és észre se veszitek, hogy én kívül vagyok, és semmi közünk nincs egymáshoz. Aztán Jeremiás idejében, tudjátok, ez a nagy babiloni ítélet előtt, a babiloni fogság előtti idő, amikor, ha jegyzeteltek, írjátok fel Jeremiás próféta könyve 7. részében, ott olvashattok is róla, hogy mennyire bíztak az Isten templomába azok a hívők, azok az izraelitek, azok az izraeliták, Istennek az akkori népe annyira bízott, hogy amikor Jeremiás próféta a templom ellen prófétált, akkor odáig jutott, hogy egy sáros kútba beledobták, és azt akarták, hogy ott pusztuljon el. Tudjátok, abban az időben, a templomban, az esti meg a reggeli áldozat idején mindig azt mondták, amikor a papok mentek az áldozatokat vinni be a szentélybe, mindig arról szólt, mindig az hangzott, jó az Úr és örökké tart az ő szeretete. És mindenki hallotta, és mindenki tudta, hogy az Úr jó, és örökké tart az ő szeretete, és mindenki bízott benne, meg az Isten templomába. Csak éppen úgy tűnik, hogy egy olyanféle bizalommal, hogy ott azt mondja az Úr, gyorsan megpróbálom megkeresni. Igen, betettem a jelzőt. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek, loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan beszéltek, más isteneknek is tömjéneztek, és más isteneket is követtek, akiket nem is ismerek, akiket nem is ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és azt mondjátok, hogy megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat csináljátok, amiket eddig. Na szóval nagyjából ez volt a helyzet. De bíztak nagyon az Istenben. És mi lett a következménye neki? Jeremiás is bízott. Értette, hogy mit gondol az Isten, és át is adta. Ő úgy bízott, hogy meg is csinálta. És mi lett? Ott lett a kút mélyén. Aztán tovább nem folytatom, érdemes olvasgatni. Aztán szerintem ugyanebben az időben volt az is, amikor Isten a prófétán keresztül megtiltotta Izraelnek, hogy az ő ígéreteit emlegessék. Azt mondta, hogy innestől kezdve senki ne emlegesse. Pedig miért emlegették az Isten ígéreteit? Mert bíztak Istenbe. Isten pedig azt mondta, innestől kezdve megtiltom, hogy emlegessétek az én ígéreteimet, innestől kezdve mindenki csak azt kérdezheti a másiktól, hogy mit mondott az Úr? Neked mit mondott az Úr? Innestől kezdve így fejezzétek ki a bizalmatokat, mert az nekem nem tetszik. Az nem az a féle bizalom. Aztán még egy példa, Ézsaiás 58. Ugye mindenki által ismerős a böjtölős gyülekezet. Akik böjtölnek, odaszánják magukat arra, hogy böjtöljenek és imádkozzanak. És nagyon igyekeztek, hogy mint igaz ember, úgy jöjjünk az Isten elé, mintha akarnánk érteni őt, mintha igazi ítéleteket várnánk. Persze az ellenségeinket ítélje már meg. Mert bíztak, azért tették mindezt. Böjtöltek és együtt imádkoztak. Az Úr pedig azt mondta, de mást is csináltok. És ezért én azt mondom, hogy ez a bizalom, ez bibliai értelemben nem bizalom. Aztán még egy példa. Érdemes ilyen szempontból átböngészni az Ézsaiás 58-at. Aztán egy másik példa, egy bónusz, ez a 13 plusz 1, a főnyeremény, amikor Sámuel idejében a Sámuel próféta könyve, első könyve, negyedik rész, ismerjük azt a történetet, amikor Hofni és Fineás, amikor nagy bajban volt Izrael, ugye Hofni és Fineás a főpap fiai, mint mi, Jézus Krisztusnak a főpapnak a fiai. Az ellenség megtámadta Izraelt, kivonult Izrael a seregek urának nevében, imaharc, kivonult, és az ellenség 4000 harcos levágott Izraelből. És akkor visszahúzódtak. És akkor megfontolták a dolgot. Mit kellene csinálni? És lett egy nagyon jó ötlete. Valaki azt mondta ennek a két fajankónak. Lett egy nagyon jó ötlete. Menjünk el a szentélybe, menjünk el a szövetség helyére, és hozzuk ki a szövetséget onnan. Hozzuk ki a frigyládát, a szövetségládát, az Isten jelenlétét. Hozzuk ki onnan, és vigyük ki a harctérre. Pedig az Isten azt mondta, hogy Izraelnek a harcai mindig a szentélyben dőlnek el. De olvassátok majd, ha akarjátok, hogy Hofni és Fineás, a főpapnak a két gyereke nem úgy végezték a szentélyben a szolgálatot, ahogy kellett volna. Nem vették a fáradtságot, hogy oda bemenjenek, hogy megalázzák magukat, és úgy jelenjenek meg az Isten előtt, hanem ehelyett azt gondolták, hogy ők megtehetik azt, hogy a szövetséget kihozzuk, és elviszük a harctérre. És megtették, és kivitték a szövetségládát, és a megijedt, megrettent a filiszteusok serege is. Mi van? Itt van az Isten Izraellel, néztek át, az izraeliek pedig újjongtak, köztünk van az Úr, és elkezdődött a harc, és 30 000 ember esett el. És elvették a szövetségládáját is. Miért? Mert nem bementek a szövetség helyére tisztelni az Istent, hanem a szövetséget akarták kihozni. Tudjátok, ez az, én is csináltam ilyet. Bazsi államvizsgára készült, ő akkoriban a maga útját járta, és úgy ment, úgy engedtem el államvizsgázni, hogy előtte vasárnap, amikor itthon volt, akkor úrvacsoráztunk. Kihoztam. Azt kellett volna, hogy Bazsi, gyere el hétfőn este, és imádkozunk együtt, gyere el megszentelt élettel. Menjünk be a szentélybe, és majd nézzük meg akkor, mi történik. Na, bizalom az úrvacsorában, a gyülekezetben, Istenben, annyi mindenben. Tehát most ott tartunk, hogy megnéztünk néhány bibliai példát, akik hittek és bíztak Istenben, de szellemi értelemben már elveszítették a bizalmukat. Mit is jelent bízni Istenben? Keresem Istent, hogy megértsem őt. És keresem azt, hogy mit bíz rám. Mivel bíz meg engem? Azért, hogy megtegyem. És miközben megteszem, egyre jobban megismerem őt, magát is. És miközben megteszem, a bizalmammal kapaszkodok, és bízok az Istenben, és átformálódok. Bibliai értelemben ezt jelenti bízni Istenben. Amit rám bíz, mondom, vagy amivel megbíz. Érzitek ennek a két szép magyar kifejezésnek a jelentőségét? Ő bízik bennem. Azért mond nekem valamit. Vagy azért bíz rám valamit. És azt mondja, te pedig meg fogod tudni tenni. Én azért bízok benned, mert én tudom jól, hogy az én igámba hívlak, az én munkámban én együtt leszek veled. És elkezdődik egy közös együttműködés, egy oda-vissza bizalom, amikor ő megbíz, amit ő rám bíz, feladatot, szolgálatot, aközben, ha csinálom, én meg fogom ismerni őt. És amikor csinálom, az jelenti azt, hogy én is bízok benne. Ő is bízik bennem, és én is bízok benne. Na, ez a kölcsönös bizalom. Hogy ő bízik bennem, és ezért megbízott, én pedig teszem, amivel megbízott. Amikor a bizalom ebben az alázatban jelenik meg. Hogy elkezdek azért élni, ami az életem célja. És mindent beleadok. Hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem. Közösségben Istennel, azaz közösségben Krisztussal és az övéivel. A gyülekezet ez. Egy szív és egy szellem. Krisztussal és egymással. Ezzel például határozottan megbízott. És ha megbízott az Úr, ha rám bízta ezt, és én reménykedek benne, és ha bízok is benne, akkor ezt a valóságként kezelem, és elkezdek mindent megtenni annak érdekében, hogy ez megtörténjen, hogy ez valóság legyen, hogy ezt áthozzam. És állítólag Isten szelleme pedig ugyanazt a munkát végzi el mindegyikünkben. Ez a Szent Szellem munkája. Valami nem stimmel, mert bennem nem ugyanazt a munkát fogja elvégezni, mint Bencében vagy Kittiben. Lehet, hogy nekem másut kell elhordanom magaslatokat. Vagy lehet, hogy nekem más kell feltöltenem, más hiányosságokat kell feltöltenem, mint neki. De ugyanazt a munkát végzi. Mert a cél az, egy szív, egy szellem, Krisztussal és az övéivel. Ránk bízta például ezt is. És így, ebben a közösségben, ebben a formában, ezáltal a bizalom által küldötté formálódunk együtt, és annak a munkáját fogjuk végezni, aki elküldött bennünket otthonról ide, az idegenbe. Gondoljuk végig. Szeretek időnként eljátszani ezzel a gondolattal. Ha Jézus nem végezte volna el naponta azt a munkát, amivel az atya megbízta, de nagyon jó hívő életet élt volna, olyan erkölcsös lett volna, egy sört meg nem ivott volna soha. Minden biológiai törvényszerűséget, amiket Isten belehelyezett a testébe, betartott volna. A legjobb kajákat ette volna. A legprecizebben feküdt kelt volna. Gyalog járt volna. Mindent megcsinált. 140 évig élt volna. A többiek csak 100-ig. De ő annyira 140-ig élt volna. És gyülibe járt volna. És imádkozott volna. És adakozott volna. És sok mindent megcsinált. Csak pont azt nem, amivel az Isten őt megbízta. Mi lenne velünk? Meghalt volna 140 éves korában, óriási tanító, mindenben igaz, de prima, frankó, ha nem állt volna föl naponta, és nem mondta volna el naponta, atyám, itt vagyok, hogy a te akaratodat teljesítsem. És ő azt mondta, János 8:29, én mindig azt teszem, ami neki kedves, és aki engem elküldött, ő pedig mindig velem van, és lehetetlen, hogy elhagyjon engem. Érzitek ezt a biztonságot? Mindig azt teszem, ami neki kedves. Mert azt teszem, amivel megbíz engem, és amivel megbízott engem, én azért vagyok biztonságban. De hát hol és hogyan cserélődhet föl ez a bizalom, vagy hol cserélődhet vissza? Szeretném, ha a következő néhány percet tudnánk még erre szánni. Ézsaiás 40:27-től fogom olvasni. Ézsaiás 40:27-től. Miért beszélsz így, Izrael, Isten gyülekezete, vagy Isten megváltottja? Rejtve van a sorsom az Úr előtt. Nem kerül az ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője, és nem fárad el, és nem lankad el. Az értelme kifürkészhetetlen, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi, és elfáradnak, és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, azoknak az erejük megújul, és szányra kelnek. Azt gondolom, hogy itt, ilyen helyzetben, gyakran elfogy a bizalmunk. Amikor úgy tűnik, csinálnám én, csinálom, amit az Úr mondott, de mintha nem lenne értelme. Értem én, tudom én, egy szív, egy szellem, de nem lehet itt. És amikor azt érzem, amikor ezt érzem itt bent, lehet, hogy meg se fogalmazom, elfelejkezett én rólam az én Uram, pedig azt mondta, megígérte, hogy mindig velem lesz, és segíteni fog. És most nincs. Nincs itt. Az én sorsom nincs már Isten előtt. Elfelejkezett rólam, vagy elfáradt volna. És közben lehet, hogy észreveszem, hogy bizony én fáradtam el. Valami miatt én lankadtam meg, és ez egyáltalán nem baj. De azt mondja az ige, akkor bízzál újra, kezdjél el újra bízni, és nézd csak meg, hogy mi fog történni. Újra szányra kelsz. Azért, mert újra elkezd el bízni. Bibliai értelemben. Úgy, ahogyan az Úr mondta, higgyél, reménykedjél, és bízzál, el ne engedd, és vigyen tovább, és kezd el csinálni, amit az Isten mondott. Kezdj el újra bízni. Mit jelent újra bízni? Újból keresem, hogy megértsem őt, hogy ismerjem őt, hogy mondjon nekem valamit, hogy megfogalmazzam, mi az, amit rám bízott, mi az, amit ideadott nekem. És elkezdem csinálni, mert bízok az Úrba. Azt mondja az ige, hogy ezzel a bizalommal kezdhetek valamit. És hadd ajánljam, ha úgy érzed, hogy szükség van rá, ha úgy érzed, hogy újból szeretnél már úgy bízni, ahogy az ige mondja, akkor azt mondja a zsidókhoz írt levélből, csak azért mondom, hogy fel tudjátok írni, Zsidók 4.16. Járuljatok tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Csia Lajos így fordítja. Kellő időben jövő segítségül. Újítsd meg a bizalmadat. Kezd el újra bízni, szedd rá magad, vedd rá magad. Erre bátorít, mert aki tud, aki bízik újból az Úrból, az Úrban, a szányra fog kelni. És ezzel a bizalommal azt mondja, gyere, a kegyelem királyi székéhez járuljál. Ne csak úgy általában Istenhez. Ne csak úgy az Úr Jézus Krisztushoz járulj. Ne csak úgy az Atyámhoz járuljak. Ne azt várjam, hogy ő majd eljön a konyhámba, a belső szobámba. El fog jönni. De azt mondta, te gyere hozzám, a kegyelem királyi székéhez, be a szentélybe. Oda gyere. Szentély, tudjátok, a templom, a szentek közösségének a mélyén, a kapcsolatok mélyén, ott keress engem. Oda gyere, járulj bizalommal a kegyelem királyi székéhez. És nézzük csak meg, hogy mit mond. Nem csak azt mondja, hogy hová, hanem azt is mondja, hogy mikor, és azt is mondja, hogy miért. Akkor menj, amikor segítségre van szükséged. Nincs segítségre szükséged? Amikor segítségre van szükségem, ne csak úgy általában jöjjek és hívjam, gyere Istenem, gyere be! Azt mondja, bizalommal járulj! Legyen ott a bizalom benned, és gyere a kegyelem királyi székéhez! Ő az atyád! Ő az atyánk, ő a mi úrunk, ő az Úr Jézus Krisztus, a drága mennyei atyánk, aki megváltott a barátunk, de ő a kegyelem királyi székén vár. Ő oda hív bennünket, és azt mondja, ide gyere! És tudjátok, amikor a kegyelem királyi székéhez megyünk, ott eldőlnek dolgok. Ott, amikor ott találkozok az én urammal, az én drága mennyei atyámmal, akkor megtörik a bűnnek az uralma az én életem felett. Mert amikor a kegyelem királyi székéhez jövök, akkor tudom, bűnös vagyok, kell az ő irgalma, kell, hogy kegyelmet adjon nekem. Az irgalom, az a szívbéli hozzáállás, az az indulat, ami az ítéletet eltörli. Az irgalom az, amikor rám néz, irgalomra indul a kegyelem királyi székén ülő, és meghallgat engem. És amikor én azt mondom neki, hogy Úr Jézus, olyan régen voltam már itt, olyan régen jöttem már hozzád, olyan régen mondtam már el neked, hogy tudtam volna jót cselekedni, és nem csináltam, és nem is neveztem bűnnek, az teljesen természetes, pedig te azt mondtad, és én most jövök, és bocsáss meg nekem. Tisztelni akartalak téged, de úgy tiszteltelek, ahogy nekem jól esett. Mert úgy gondoltam, hogy te olyan jó vagy, és örökké tart a te hűséges szereteted. És közben érzem, hogy az én szívem már irgalmatlanná vált. Nem tudok megbocsájtani, nem tudom a bűnt eltörölni és kegyelmet adni a testvéreimnek. Nem tudok már. Érzéketlen az én lelki ismeretem. Nem is tiszta. Nem tudom felfogni, hogy te szomorú vagy és kívül vagy az életemen. Úrvacsorázni szerettem volna, és úrvacsorázni szeretnék, de azt szeretném, ha kihoznánk a szentélyből az úrvacsorát. Bocsáss meg nekem, én be akarok menni tisztán, vér és víz által megtisztulva. Mit jelent ez? Hadd menjek oda be végre, együtt a tieiddel. Uramnak neveztelek téged. Bocsáss meg, hogy azt vártam el, hogy te szolgáljál nekem. És bocsáss meg, hogy úgy bíztam benned, ahogy nem kellett volna. Na szóval ilyen dolgok jönnek elő, amikor a kegyelem királyi székéhez jövök bizalommal. Na, itt változik meg minden, az Isten igéje szerint. Itt élet fel újra bennünk a bizalom, az az Isten szerinti bizalom, amiről arra figyelmeztet ma, el ne veszítsétek a ti bizalmatokat. Ezt a bizalmat ne veszítsétek el. Dávid valami ilyen állapotban lehetett, amikor azt mondja, hogy amikor félnem kellene, én akkor is benned bízok, Istenem. Szerintem Dávid itt volt, a kegyelem trónjánál volt, és tudta, hogy ki az, aki a trónon ül, és tudta, hogy ki az, aki elküldte őt, és úgy élt, hogy aki elküldött engem, az is nagyobb, és amit rám bízott, az is nagyobb nálam, és én megalázom magam, és teszem annak akaratát, aki elküldött engem. Tehát Dávid valami ilyen helyzetben volt, és azt mondta, félnem kellene, és én bízok benned. Ez valami olyan helyzet, amikor tudom, hogy valami nagyon rossz közeledik, és nagyobb nálam ez a rossz. Nincs semmi befolyásom rá. Ez el fog engem seperni. Ez át fog gurulni felettem. Ez teljesen tönkre fog tenni engem. Sőt, amikor még tovább mennek az események, és már nem csak közeledik, hanem amikor benne vagyok, és már körülvesz engem, és teljesen bele vagyok süppedve a rosszba, amitől féltem, és semmi esélyem, hogy kimenjek belőle. Na, erről beszél Dávid. Én akkor is az Úrban bízom. Mit csinálok? Ott vagyok a kegyelem királyi széke előtt, és értem őt, és megragadom, és fel nem adom, és csinálom azt, amivel megbízott engem. Amikor úgy érzem, hogy nem törődik az ügyemmel Istenem, akkor az az igének a válasza, hogy a bizalmat erősítsem meg, és jelenjek meg a kegyelem királyi székénél. És kellő időben segítséget fogok kapni. Ezt mondta ő. Gyakran elveszítjük a bizalmunkat amiatt, mert a kellő időt, hogy mikor és hogyan segítsen az Úr, azt én akarom megmondani neki. Pedig a kellő időt ő fogja megmondani. Addig pedig azt mondta, hogy veled leszek. Együtt megyek át veled. És ez a közösség abban a helyzetben, ez valami olyan dolgot fog véghez vinni benned, hogy át fogsz formálódni az én képmásomra. De hogyan tudhatom meg? Hogyan élhetem meg? Hogy kezdjek hozzá? Példabeszédek, 3. rész, 5. vers, 5-től 8-ig. Ezt szeretem, ezt az igét. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadban gondolj rá, és ő egyengetni fogja az ösvényeidet. Ne tarts bölcsnek önmagadat, hanem féljed az Urat, és kerüld a rosszat, és gyógyulás lesz ez a testednek, és felüdülés a csontjaidnak. De nem, Úr Jézus, gyere és gyógyítsd meg az én csontjaimat! Úr Jézus meg azt mondja, gyere csak, bízzál bennem, és ne a magad eszére támaszkodj. Azok, akik így élnek, azoknak is van eszük. Csak nem úgy határozzák meg a döntéseiket, hanem mit csinálnak? A kegyelem királyi széke előtt elmondják az ügyüket és a dolgukat. És figyelnek és várnak. És ha nem történik semmi, akkor tudom. Ő tudja. Nem csak azért, mert ő mindent tud, ő azért tudja, mert én elmondtam neki. Ő azért tudja. És azt mondja, amikor utat választasz, merre menjek, hogy döntsek, akkor ne a magad eszére támaszkodjál, hanem mit csinálj? Minden utadban, minden dolgodban számolj ő vele, gondolj ő rá. Ez a gondolj ő rá, ez azt jelenti, hogy számolj vele a kegyelem királyi székén ülőre. Gondolj, számolj, tud, hogy ő van. Mindig tud, soha el ne felejtsd. Mielőtt utat választasz, vagy mikor utat választasz, tud, hogy a kegyelem királyi széken ülő mindig van. És tudjátok, mi fog történni? Ő a szívünkbe súgja. Ő ad értelmet, belátást, megbízást, rádbízást. És az fog történni, hogy ő egyengetni fogja az ösvényeidet. Ez nem azt jelenti, hogy innestől kezdve olyan egyenes lesz, hogy meg se botlok rajta. Vakon is eljárhatok rajta. Nem. Ez azt jelenti, hogy ő fogja meghatározni az útamat. Ő fogja megmondani, hogy merre menjek. És úgy folytatja, hogy kerüld a rosszat, és tegyél jót. Ez nem egyszerűen annyi, hogy hú, de jó vagyok, mint ahogy Jézus is jó lett volna, akkor is, ha nem csinálja meg az Atya akaratát. Nem. Hanem ez azt jelenti, hogy kerüld a rosszat, hogy a kegyelem királyi széke előtt megkérdezem, Atyám, most melyik a jó? Erre induljak? Ebbe fektessek bele időt, életerőt, pénzt? Ebbe fektessek bele? Ő lehet azt fogja mondani, nem az a jó. Nem, erre gyere, az a jó. És akkor én elindulok arra. Na, erről szól az, hogy egyengetni fogja az útamat, ha én minden útamban, minden dolgomban megjelenek ő előtte, mert bízok benne. Ezt jelenti jót tenni. Amikor ő mondja meg, hogy most ebben a helyzetben mi a jó. Én már nyitottam a számot, és ő szól, csukcsak be. Az most nem jó. Ne azt csináld, hanem valami egészen mást. Végig gondoltam, hogy hányan erősítették már meg a bizalmukat, és magukat bizalom által erre az útra. Mert ez az az út, a hívő élet az nem változtat meg teljesen. Ez az az út, ami hitáltal teljesen átformál engem és bennünket is. Ez az út, ez teljesen más emberré tesz minket. Ez átformál, ez az ő képmásává formál minket. És hányan erősítették már meg magukat bizalom által erre az útra, hogy megjelenjenek a kegyelem királyi székénél, hogy értsenek tőle, és teljesítsék annak akaratát, aki ott ül. Apostolok, missziómunkások, mártírok, egyszerű hívő emberek, apák, anyák, férjek, feleségek, egyszerű hívő emberek. Csak megerősítették magukat bizalom által erre az útra. És felálltak, és bízok benne, hogy mi is egyre többször fogunk felállni. És azt mondani, itt vagyok, Atyám, hogy a te akaratodat cselekedjem. A tiedét, aki elküldtél engem. Tehát, az üzenet, el ne veszítsétek a ti bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy annak akaratát cselekedjétek, aki elküldött minket, hogy elnyerjük az ígéreteket. Amen.